Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezredforduló. A Rádiószínház dokumentumműhelyének műsora.
Műkincsrabló. Rózsa Péter és Rózsa T. Endre dokumentum műsora. Harmadik rész. A szemtanú.
Idézzük föl az előzményeket. 1944 őszén Csánki Dénes, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, és egyúttal az úgynevezett lefoglalt zsidója kormánybiztosa, úgyszerűen elszállítja a Szépművészeti Múzeum legértékesebb kincseit és a zsidó műkincseket.
A szállítmányt 1944. november 4-én éjjel Pannonhalmára irányítja, itt a Bencés apátság épületében helyezik el. Tegyük hozzá, éppen csak becsomagolt, sok esetben teljesen csomagolás nélkül elszállított műkincseket.
A történetben a legfurcsább, hogy leltár a szállítmányt nem kíséri.
Pannonhalma után sem készül kimutatás arról, hogy igazából Csánki Dénes mit szállított el a múzeumból. Pannonhalma után ugyanis 1944 karácsonyán Szent Gotthárdra szállítják tovább az anyagot, az ottani cisztercita kolostorba helyezik el.
Itt kapcsolódik a történethez egy új szereplő.
Egy új szereplő, Bogyai Tamás, aki tulajdonképpen a koronatanú, hiszen amíg előző két műsorunkban Budapesttől Szent Gotthárdig az utazást csak közvetett bizonyítékok, dokumentumok alapján tudtuk rekonstruálni. Szent Gotthárdtól Münchenig az utazás további részét már Bogyai Tamás, mint átélő, hiteles koronatanú tudja elmondani.
A műkincsek felszül való elszállításáról természetesen csak utólag szereztem tudomást, nem voltam ott, nem is voltam illetékes. Én ugye a kultuszminisztériumban voltam miniszteri titkár, de a művészeti osztályon és nem a múzeumi osztályon. Amikor a hatóságokat ugye 44 őszén kitelepítették Budapestről, akkor a kultuszminisztériumot Szombathelyre és Szent Gotthárdra telepítették ki, és én a feleségemmel először egy Szent Gotthárd melletti Vent faluba oda kerültünk, és akkor aztán később kaptunk Szent Gotthárdon szobát, és szóval 44 karácsony után akkor jelent még Szent Gotthárdon Csánki Dénes, aki a Szépművészetinek a főigazgatója volt, és rengeteg képek, mint jött, de úgy volt, mint a Szépművészeti Múzeum szállítmánya, de amelyikben voltak éppen, benne volt még sok minden, egyrésztől, amit magángyűjtők rábíztak a Szépművészetire azért, hogy valahová mentsék az ostrom vagy ilyenféle esetére. És másrésztől a Csánki volt a zsidó műtárgyak kormánybiztosa. És ő ilyen minőségében oda begyűjtött sok mindent, és ezeknek is a javát hozta le Szent Gotthárdra.
Csánki Dénes felbukkanása, azt hiszem, hogy elég egyértelmű visszatetszést keltett.
Hát ez így volt, tényleg. Volt a kép, nem is volt művészettörténész, neki politikai doktorátusa volt. Szóval az ő doktori címe nem egy szakmailag megfelelő volt, ugye.
Térjünk akkor vissza Szent Gotthárdra.
Ő ugye megérkezett a szállítmány első részével Pannonhalmáról, és jött vele a fia és a felesége. A fia az művészettörténész volt, ő volt a szakértő tényleg, és ő a Szépművészetinek az alkalmazottja is volt.
Egy érdekes nevet hallottam a fiával kapcsolatban. Úgy hívták állítólag a kollégái az egyetemen, hogy Tucika.
Hogyne, természetes. Hát én is úgy ismertem.
Hogy lesz a Miklósból Tucika?
Hát, ezt nem tudjuk.
Ilyen mama kedvence típus volt?
Mi az, hogy... Szóval hát erről mondjuk inkább hallgassunk.
Csánkiné és a fia között milyen volt a viszony?
Egy bírósági aktának kell lenni Budapesten erről. Egy inasuk följelentette őket. És akkor aztán az inast elítélték. De viszont, amit az inas mondott, ez például Brazíliában is köztudomású volt.
Hogy egy szorosabb viszony volt a fiú és a mama között?
Igen.
Térjünk vissza Szent Gotthárdra.
Jött januárban még a szépművészeti, mondjuk a cégére alatt, amelyikben benne voltak a zsidó műtárgyak is, és egyéb magángyűjtők, holmia is, amiket ők rábíztak a szépművészetire. Aztán januárban jött még egy másik nagy szállítmány Szent Gotthárdra, és akkor ez mind össze lett csapva, szóval hát, hogy egy kalap alá véve, és ott akkor Csánki abban jött, hogy ezeket leltározni kell, számba kell venni, és elő kell készíteni az esetleges mentőakcióra. Tehát, hogy el kell csomagolni. A leltározáshoz kellett persze, hogy hát ember, én voltam az egyetlen atletna megfelelő képesítésű ember, és hát atletna egész természetes volt, hát, hogy akkor engem ebbe bevontak. Csak egy kikötésem van, hogy mindent két példányba gépelek, és egy példány nálam marad. És ebbe a Csánki bele is ment. Ez a bizonyos leltározás és csomagolás, ez úgy március végére befejeződött. A kultuszminisztériumnak akkoriban Tárcai Felicides román nevű államtitkár volt ottan helyben a tényleges vezetője, és akkor ő tárgyalt a gráci Gauleiterrel, hát hogy hova lehetne ezeket biztonságba helyezni.
Nem egy sportoló volt ez a Tárcai Felicides?
De hát ő a testnevelési osztály főnöke volt, hogy mi? És aztán akkor a Szálasi alatt államtitkár lett, mert ő is pártag volt. És akkor ő Grazból avval jött vissza, hogy Admont. Az a híres régi Admonti kolostor.
Ez a cél, tehát ide lehet vinni a műtárgyakat.
Igen, és akkor által kiadta az utasítást, kell szerezni először is hát, hogy két vagont, hát a Szent Gotthárdi német állomás parancsnok adott is két vagont.
Ez marha vagon volt?
Marha vagonok. És akkor március 31-én reggel elkezdődött a rakodás. Már akkor, hogy elég hosszúak voltak a napok, már akkor a nyári időszámítás volt, úgyhogy még világos volt, amikor Csánki, ha jól emlékszem, a 7 óra, tehát mikor leállította, körülbelül kétharmad része volt berakva, és azt mondta, tovább nincs, mert a vonat indul. Hát, a vonat nem indult. Olyan hullafáradt voltam, hogy én elaludtam, ott akkor úgy volt, a ládák tetején ültek az emberek, szalmazsákok voltak. 11 hivatalos kísérő volt, akik egy úgynevezett nyílt parancsba szerepeltek, és a másik vagomba, ahol egy 5-tagú tanító család volt, mint hivatalos kísérő, ott voltak a serdülőkorú fiúk, aki jó kifutók, meg ilyeneknek mindenre használható kölykök voltak, oda még fölkapaszkodott egy anya és a fia, és aztán még egy család. Úgyhogy én nem is emlékszem már pontosan hány ember volt ebbe a két vagomba, szóval az egyik vagomba, a három Csánki, én a feleségemmel, és a Csonka Ferenc nevű mérnök, akinek egy szállítmányozási vállalata volt, és uszályai voltak a Dunán egyébként. Szóval ő azon a címen került be, hát, hogy ő mint a szállítási szakértő.
Csánki hozta?
Nem a Csánki hozta, ez is valamilyen sport, de evező is vagy mi volt valaha, szóval ez is a Tárcai Felicidesszel volt jóval.
Na most, amikor a rakodás történt Szent Gotthárdon, kik rakottak?
Voltak ott altisztek, minisztériumi altisztek is, és hát helybeli emberek is.
Hogy történt ez a pakolás? Tehát az emberek hordták a vagonra? Honnan? A kolostorból?
A kolostor pincéjéből az állomásra.
Uh-huh. És amikor leállította Csánki este 7 órakor a pakolást, ami megmaradt, az ott maradt a kolostorban?
Nem, az részben a kolostor udvar, már ugye ki voltak már hozva a pincéből, részben ott maradtak, és valami maradhatott valószínűleg benne a pincébe is. Mert a kolostor pincéjének egy olyan hatalmas lejárata volt, hogy ott jóformán kocsi bejárhatott volna a pincébe, onnan nem volt nehéz kihozni ezeket.
Állomáson nem maradt semmi?
Állomáson semmi sem maradt.
Tehát elkezdődik a pakolás, a pakolásra kijelölt anyag nem a teljes anyag, a teljes anyagnak csak egy része.
Igen, körülbelül kétharmada.
És ezek a képek hogyan voltak becsomagolva? Na most, szakmailag pontosan leírni
szakmailag, a csomagolásban. Hogy nagy képek mind kilettek véve a rámából. És az egész nagy képeket levették a vakrámáról is. és göngyölítették. Na és sok perzsa szőnyeg volt a zsidó vagyonokból, és akkor például ilyen perzsa szőnyegekbe lettek belegöngyölve. Ami persze hát nem volt valami szakmai, mert például azt tudom, hogy ma is Pesten meg lehet hallgatni az Encz Gézát, aki a szépművészetiben dolgott, és aki a háború után, ő maga ott volt, amikor a Gotthárdon maradt ládákat kibontották, hogy a Tiepolónak a híres idősebb Szent Jakab képe, egy hatalmas kép, hogy az milyen állapotban volt. Szóval a restaurátorok összeidíték, azt mondták, hogy így ilyen darabokba lógott a festék rajta. Hát helyre lehetett állítani, de micsoda munka. Ugye, mert olyan erősen összegöngyölítették, ugye, hogy a megtört a festékréteg. Tehát azt lehet mondani, hogy elég sok felelőtlenség történt, ám senki nem pakolna úgy ide. Kisebb képekkel ugye nem volt probléma, és ami nagy szerencse volt, hogy az egész grafikai gyűjtemény a szépművészetiből már teljesen becsomagolva jött ládákban, kísérlettek a ládák nyitva, mert mellettük volt a leltár.
Tehát azokról volt?
Azokról volt leltár, szóval a grafikai osztályban csinált egy teljes leltárt, és én azt a leltárt csak belemásoltam az én leltáramba, és aztán ugye lefordítottam azt aztán a németre, és aztán valamit angolra is kellett fordítani. De nekem a német szövegek ma is megvannak.
Professzor, ugye Csánkiról azt sejthették ebben az időtájt, hogy pont ezt a grafikai gyűjteményt szeretné magának eltulajdonítani, és elutazni vele, mert volt egy ilyen terve.
Erről ők a Csonkával beszéltek.
És ő hallgattak?
Nem én, hanem a feleségem hallotta egy
éjszaka. A vonatban?
Igen, igen.
Ez hogy történt?
Egyszer éjszaka. Fölébredt, nem tudott aludni, és akkor hallott azt a beszélgetést.
A Csánkiról. És hova akartak menni? Hogy akartak?
Svájcba.
Elképzelés, hogy tervezték ezt?
Hát, hogy kiszedni, hát megértem egy naív elgondolás, mert tűnik a Szépművészeti Múzeumnak a java az olyan nemzetközileg ismert volt, hát, hogy azt nem lehetett volna forgalomba hozni anélkül, hogy ne jöjjenek rá, előbb-utóbb rájöttek volna, hogy az honnan van, mert nem csak azért, mert le van stemplizve, még ha mondjuk esetleg ki is vágják, ugye, de akkor is már gyanús. Szóval hát, hogy azért nem volt reális idea, hogy aztán most melyiknek jutott eszébe, ezt nem tudjuk.
Akkor, amikor ez a beszélgetés elhangzott, amikor a Csánki azt tervezte, hogy lelép a vonatról a grafikai gyűjteménnyel, körülbelül hol járt a vonat?
Hát ezt aztán nem tudom. Majdnem 4 hétig tartott az egész út.
Valahol Ausztriában?
Valahol Ausztriában.
Volt-e logika abban, hogy mely ládákat hagyta hátra Csánki Szentgotthárdon, vagy nem volt benne
semmi? Semmi logika nem volt.
Mit gondol a professzor annak idején, amikor ott pakoltak Szentgotthárdon, Csánki hirtelen leállította? Ő pánikba esett? Valamiért nagyon sietni kellett? Mi lehetett az oka?
Ő azt mondta, hogy mert hamarosan indul a szerelvény. Ő ebben indokolta, és a szerelmény ténylegesen valami éjjel fél egy körül indult el, én aludtam. Arra ébredtem föl, hogy már Csanafalva előtt állunk valahol az osztrák területen, a Rába völgyébe, a Rábának az északi oldalán megy a vonat, és a déli oldalán megy az országút. És az országút tele szekerekkel, hogy mind vonulnak nyugat felé, és kigyalog, kiszekére, mindenféle, és egyszer csak kezdik lőni az országutat. Hát és hogy csapulnak be a gránátok az út mellett, erre föl rettenetes futás. Mindenki futott az országútról, amerre csak látott, egy orosz páncélos lövi az országutat. Hát és akkor egyszer csak lehetett látni arra a keleten egy nagy füstfelhőt, és a tüzelés abban maradt. A németek kilőtték ezt a páncélost. Hát az Admont felé Grácon át kellett volna menni, de a grácok elpompázták a pályaudvarát, és előtte van 8 napig állt a szerelvény, de úgy, hogy az egész ott, amíg a szem belátott, mind állt egyik szerelvény a másik után. Volt például egy magyar kórházvonat, ahol én egy régi gimnáziumi társammal akadtam össze, aki mint sebesült például ott volt. Tehát ott is ugye 8 napig álltunk. És akkor végül Grácsba helyreállítottak egy vágányt, és akkor áthúzták a szerelvényeket ezen az egy vágányon. Így mentünk tovább, Spital am Pirn, és akkor végül elérkeztünk Admontba, ahol Csánkival és a fiával bementünk a kolostorba, és hát ezt a vak is láthat, hogy őrültség volna ottan kirakodni, mert tűnik a könyvtárteremnek csak egy barokk boltozata volt, ilyen vékony, mit mondott, egy szál, mondjuk egy tégla, és fölötte valamilyen kátrántetős deszka a tetőzet, és amely tele könyvekkel. A papok akkor ki voltak dobva a kolostorból, és még arra jól emlékszem, valami erdészeti hivatal volt ott, és Langaléta fiatal ember, valami erdész, aki úgy látszik, hogy katonának se volt már jó, az, aki minket vezetett. Azt mondtuk, hát ez őrültség itten kirakodni, és akkor a Csánki a saját felelősség, azt mondta, menjünk tovább.
Volt valami elképzelés egyébként, hogy mégis merre tart ez a szállítmány?
Hát akkor menjünk Bajorországba. Ugye, ez volt a idé. Mert a kultuszminisztériumnak a törzse, akkor Semmeringen volt egy ideig, és akkor aztán végül Salzburgban. Ja, és már azért is ajánlatos volt iskolni Admontból, mert az a hír járta, hogy a községi előjáróság megneszelte, mi van itt, és csendőrökkel le akarja rakatni, és le akarja foglalni a szállítmányt. És ebben kapcsolatban mondom el, tűnik, hogy ilyen veszélyre kellett mindig számítani, hogy már a leltározásnál az összes zsidó műtárgyak kaptak egy leltári számot, és úgy bele voltak keverve a állami tulajdonba, azért nehogy a németek rátehessék a kezüket a zsidó tulajdonra, mint hadizsákmányra. De ezek a leltári számok ilyen fiktív számok voltak, amikről tudtam, hogy melyik fiktív szám és melyik valódi leltárszám.
Honnan lehetett tudni?
Kapott valami betűt eléje. Úgyhogy akkor én a leltáraimban, amit leadtam az amerikaiaknak is, én meg tudtam jelölni, hogy melyik a tényleges magyar állami tulajdon, és melyik a magántulajdon.
Egy pillanat, Szent Gotthárd után, mikor ön már elkészített egy leltárt, a szállítmánynak csak egy részével mennek tovább, amiről ön nem tudta, hogy mi maradt Szent Gotthárdon, és mi volt a vonaton.
De aztán sikerült megállapítani. Tudni
ez vagy történt.
Azt történt, hogy a ládák mind meg voltak számozva római számokkal. És az is megvolt, hogy melyik számú ládába milyen leltári számok kerültek. És ennek a Farkas Géza tanítónak volt egy körülbelül 13-14 éves fia, aki rettenetes élénk eszű és egy életre való csirkefogó volt, nagyon rokonszenved csirkefogó, akinek eszibe jutott, hogy ő odaállt az állomáson, és jegyezte mindig, milyen számú láda ment be a vagomba.
Szenzációs.
Ez egy olyan ötlet volt tőle, és akkor odaadta nekem ezt a listát, amit ő fölírt. És ennek alapján sikerült csinálni egy úgynevezett Szent Gotthárdi leltárt, amelyikben az egész anyag benne volt, és az úgynevezett Reifingi leltárt, hogy mi az, ami Reifingba került. Persze bizonyos hiba százalék ugye volt, pláne hát, hogy ilyenféle munkáknál mondjuk mindig lehet, de azért azt lehet mondani, hogy jófán 99%-ig stimmelt.
Professzor úr mesél a Csánki dolgairól. Minden olyan rendezetlen, ahogyan be voltak csomagolva a műtárgyak, meg amennyire nem voltak rendesen becsomagolva. Az anyag szállítása körüli Herce-Hulce, akkor egyszer a vonaton kitalálja, hogy ő lelép a grafikai gyűjteménye.
Nekünk az volt a benyomásunk, ott volt a kép, az ész a fiába volt.
Keresztúri Dezsővel beszélgettem Csánki Dénesről, elég jól ismerte, és a Csánkit inkább ő egy olyan úri huncutnak tartotta.
Hát én a Csánkit láttam nyilas karszalaggal. Ugye nem jöhetett volna a szálasival, hogyha...
Ha nem lett volna nyilaspártban?
Tehát az, hogy mondjuk egy úri huncutság, ezt elhiszem. Csak is az, hogy azért hogy pont huncutnak én nem merném mondani. A fiának volt esze. És én nekem az a benyomásom, ha valami rafinált megoldásra volt szükség, akkor inkább a fiú eszelte ki, és nem a papa. Avagy az asszony esetleg.
Kövessük tovább a szállítmány sorsát Admontból.
Bischofshofenba ért minket egy légiriadó. A feleségemmel, mert ott állt úgyis a vagon, fölmentünk Bischofshofen, nagyon szép kis hely, és volt egy régi templom ott a domtetőn, oda fölmentünk, és ott ért a légiriadó, és akkor mi ott vártuk ki. És amikor lejöttünk, a vagonnak híre hamba se volt.
Ez volt az első pillanat, amikor müncheni beszélgetéseink során Bogyai Tamás szemét elöntötte a könyv.
Ugyanis nyilván kiderült az eddigi monológból, hogy Bogyai Tamás nem egyszerűen a kötelességét teljesítette, amikor ezen a két vagonon végigutazott háborús körülmények között egészen eddig az állomásig, hanem az életét tette valóban arra, hogy nem hagyja el ezt a magyar tulajdonban lévő műgyűjteményt. Az igazi tragédiája ennek a helyzetnek az volt, hogy amikor Bogyai Tamás és felesége szem előtt évesztette a szerelvényt, a vonaton volt az a leltár, amit Bogyai magának készített. Tehát minden leltár, amely azt bizonyította, hogy itt mit is szállítanak, Csánki kezébe került.
A csapda tehát, amit a Csánki család kieszelt, bezárult. De Bogyai Tamás számára mégsem volt vége a történetnek. Kutatni kezdte, hova is tűnt ez a szerelvény.
Megtudtuk, hogy tovább irányították Salzburg felé. Szerencsére sikerült, ment egy szerelvény még Salzburg felé, hát ott, ha fölkapaszkodtunk arra vonatra, eljutottunk Salzburgig, már ott se volt a két vagon, azt mondták, hogy már tovább ment Überzébe. Az Überzé az a Chiemsee alatti német állomás már, úgyhogy akkor mi a feleségemmel ott a salzburgi pályaudvaron töltöttük az egész éjszakát, mi úgy tömve volt, hogy kettőnknek jutott egy háromlábú szék, az a feleségem ült a széken, én meg mellette, de a szék a háromlába nem tudott eldülni, mert rácsorosan voltunk. És hát akkor reggel megint akadt egy szerelvény, amelyik ment arra Überzé felé, és hát arra fölkapaszkodtunk, és megérkeztünk Überzébe, ott már megláttuk, ott állt egy mellékvágányon a két vagot.
Örömteli volt a viszontlátás?
Elmondjak valamit, amikor leszállunk a vonatról, jön a Farkas Gézának az a bizonyos jópofa fia elénk, és azt mondja, hál' Istennek, hogy megtetszettek jönni, úgy örülök, mert a kormánybiztos úr azt mondta, na, hál' Istennek, lemaradtak a hülyék.
Csánki örült, hogy megszabadult. Itt Überzén egy érdekes dolog történik. A kultuszminisztériumból, amely ekkor Salzburgban van, jön egy utasítás. Ez az utasítás miről szól?
Hát az utasítás arról szól, hogy a szállítmány menjen Leogang vagy Saalfeld nevezetű helyre, ahol biztonságban lesz.
Ki üzent Salzburgban? Név szerint kitől
jön? Hát ott volt mindenki, az összes fejesek ott voltak.
Kik?
Hát a szállasitól kezdve. Most már nem emlékszem, melyik hotel volt az, ahol Salzburgban fölütötték a főhadiszállást, illetve hát a központot. De ez elég az hozzá, hogy ez hogy el is volt határozva, tehát, hogy a Leogangba el kell indulni, csak közben elbombázták a Freilassingi állomást, ahol ugye leágatás van, és elbombázták Rosenheimat is. És Leogangba pont Rosenheimen át lehetett volna menni. Láttam úgy, hogy a nyílt pályák mindenütt sértetlenek voltak, ellenben fontos vasúti gócpontokat bombáztak. Az, hogy a nyílt pályákat az a saját érdekükben nem tették tönkre.
Körülbelül mennyi esélye volt annak, hogy a két vagon egy csomó ponton tartózkodik, valamilyen oknál fogva ott éppen elakad, és egy bombatámadásba kerül, és a bombatámadásban megsemmisül.
Az elakadások a nyílt pályán történtek. Ez volt a szerencse. Az állomás mindig sokkal veszélyesebb volt, mert például mondok egy esetet, a Keszthelyi Múzeum gyűjteménye, amit ugyancsak Keszthelyen azt mondták, nincs biztonságban, elvitték Zalaegerszegre, és a zalaegerszegi pályaudvaron pusztult el.
Azért akkor megvolt a veszély annak, hogy véletlenül állomáson tartózkodva
szintén. De viszont általában igyekeztek mindig az állomásokat kiüríteni. A Bischofshofen is eset is az volt, hogy amikor jött a légiriadó, akkor a szerelvényt kivontatták. És ezért nem találtuk mi ott. Ezért maradtunk le.
Tehát Csánki részéről nem volt ebbe tudatosság, hogy megpróbálja lehagyni önt ebből a szerepet.
Ja, hogy ő előzőleg egyszer felajánlotta nekem, hogy ő fölment engem, és menjek el a kultuszminisztérium törzséhez, Semmeringre. Én kijelentettem, hogy nem megyek. Mondom, én a szállítmányt nem hagyom el.
Csánki önnek a főnöke volt, aki utasíthatta, vagy nem volt a főnöke?
Mint miniszteri osztályfőnök, a főnököm volt. De viszont akkor már nem volt az hát, hogy utasít, vagy micsoda, ugye? És ha mert volna utasítani, akkor sem tettem volna meg.
Miért?
Mert én azt mondtam, hogyha már ugye így hozta a sors, akkor én itt maradok.
És miért volt ez a nagy erőfeszítés, hogy utolérje Bischofshofentől a vasutat egészen Salzburg és Überzéig?
A feleségem, mi a sorsunkat összekötöttük a szállítmánnyal.
Csánkinnak nyilván egészen más elképzelései voltak ezzel a szállítmánnyal, mint önnek. Ön kísérte és védett.
Egész más. Biztos, ugye, de hogy most pontosan hogyan képzelte a dolgot, ugye, hát ezt nem tudom, és nem is tudhatom, ugye a benyomásom az, hogy ő kvázi meg akarta lovagolni a szállítmányt, de azt lehet mondani, hogy csak ők hárman maradjanak. Ugye?
Egy biztos pontja ennek a feltételezésnek nyilván az, amit az ön felesége egyik éjszaka hallott a vagonban, amikor Csánki a Csonkával arról beszélget, hogy Svájcba kéne menekíteni a grafikai anyagot, és le akartak lépni.
Aztán a Csánki a Csonkával összevesztek végül.
Ez már hol történt?
Hát amikor ott álltunk a Stada Grassai állomáson.
Mind vesztek össze?
Hát kérem, a Csonka aglegény volt, és azt lehet mondani, hogy írtóan el volt látva mindenfélével, valutái voltak, pálinkája volt, cukra volt, és mindenféléje, és hát volt neki egy nagy Demijohn pálinkája. Az a Demijohn pálinka csak fogyott. És akkor a Csonka megkérdez minket, a feleséget, engem, nem tudjátok hát, hogy miért fogy úgy a pálinkám? Azt mondja, kérdeztem a Csánkit, azt mondja, hogy a Dudus itta meg, ez a Dudus, ez volt ez a bizonyos jópofa lurkó, kamasz gyerek, és erre azt mondja a feleségem, hát a Dudus nem is ihatta, azt mondja, mert először is a Dudusék a másik vagomba voltak, és a Csánkék közül valaki mindig bennült a vagomba. Ők soha nem mentek úgy, hogy ők a vagon türessen, ha mind a hárman egyszerre elmentek volna, azt mondja, ellenben, de hát a Csánki, ő mondta nekünk, adjátok ide a paharajtokat, kóstoljátok meg, milyen jó ez a pálinka, Feri, a Csonka Feri engem felhatalmazott, hogy akkor ihatunk belőle, amikor akarok. És meg is kóstoltuk, és ittünk belőle, és ízlett. És akkor erre azt mondja a Csonka, hogy na megállj. És akkor hamarosan föltűntek a Csánkiék, ez már akkor volt, amikor már rég amerikai őrizet alatt volt az egész szállítmány, és akkor odaszól a feleségemnek, gyertek csak. És akkor oda megy a Csánkihoz, azt mondja, te iszod az én pálinkámat. A Bogyai néni most mondja, hát, hogy ugye te iszod az én pálinkámat. És erre föl lekent neki egy pofont. Hát a Csonka az egy majdnem két méteres ilyen behemót alak volt, a Csánki meg ilyen kicsi. És a Csánki erre föl hanyatt esett, a két lába az égnek állt, és még másnap is kék volt neki az arca.
Ott tartottunk, hogy ez az üzenet a Salzburgon állomás, a Kultúrminisztériumtól megérkezik, üvezőbe, Leogangba kell menni. Ön mondta, hogy később megnézte azt a helyet. Szóval mi értelme lett volna a Szépművészeti Múzeum szállítmányát, anyagát, ami ezen a vagonon utazott Leogangba vinni?
Hát mondjuk az lehetett volna, hogy az egy elég Isten háta mögötti hely. De én ott olyan épületet nem láttam, ami azt lehet mondani, egy óvóhelyként szolgálhatott volna.
Körülbelül hány kilométer lehet ide Leogang?
Hát Leogang. Na már, mert ha az ember autóbusszal megy, akkor Kufsteinen át kell menni, és akkor Kufsteintól lehet talán, nem tudom, 15-20 kilométer talán.
Hitlernek volt egy terve, ez is ilyen hangzatos név alatt futott, mint általában a hitleri tervek, Festung Alpen.
Igen. Erről hallottunk mi is, ugye, szóval, hát, hogy kvázi, hogy az Alpokba egy ilyen végső, nem tudom, hát ellenállást kifejteni, de hát...
Na most érdekes módon a szállítmány egyfolytában e felé az Alpokban lévő terület felé irányul.
Na, hogy végelményben ez volt az egyenes vonal jóformán, ugye? Ahogy hát például az Orient Express is ma erre megy.
Talán itt érdemes egy kis szünetet tartani. És érdemes végiggondolni ennek az egész utazásnak a logikáját, avagy a logikátlanságát. Vegyük sorra. 1945. júniusának első napjaiban vagyunk, a háborúnak tulajdonképpen vége van. Ez a szerelvény eszelősen menekül valami elől, valami felé. Egyik sem tiszta. Honnan, hová?
Hitler legutolsó terve, mint köztudott, a birodalom újjászervezése volt az Alpokban. Feltételezhető, hogy e felé közeledik a szerelvény. Ez csak feltételezés, de azt biztosan tudjuk, hogy ez a hitleri lázálom, lázálom. És azt is biztosan tudjuk, hogy Szálasi, Salzburgban és az egész minisztertanácsa egy másik fajta lázálom. Azt hiszem, Csánki is ebbe a lázálom sorozatba illik bele.
Mindazzal együtt, hogy Szálasit és Csánkit összehasonlítani vagy összevetni nem lenne érdemes. Már csak azért is, mert Csánki egy kis stílű bűnöző. Egyszerűen egy úri huncut, ahogy Keresztúri Dezső említette, akinek egyetlen egy célja van valahogy, valamilyen módon megúszni és nyerni ezen az akción.
45. június 4-én jelentek meg az amerikaiak, valahogy tudomást szereztek róla, mert ott előzőleg a kísérők között vita folyt, mindegy, Csánki azt mondta, nem szabad bejelenteni. Mi a többiek azt mondtuk, be kell lejelenteni.
Ez melyik állomáson
ez volt, hol állt a szerelvény? Staudach-Grassau. Staudach-Grassau megállóhelyen, ez Übersee és Markwalden közti szárnyvonalon van. És ők akkor katonai őrizet alá vették, akkor mindig álltottan minden vagon előtt egy-egy katona. Volt közöttük, aki magyarul is jól beszélt, például, és az a kellemes társaság volt. Akkor az a Grenville nevű amerikai tiszt, hát aki egy pesti magyar volt egyébként, hát Grünballnak hívták, az akkor két, tehát, hogy van-e leltár. A Csánki azt mondta, hogy nekem van, szóval azt nem árult el, hogy az első példán nála van. És akkor a Grenville kérte, hogy mutassam meg, megmutatta, ami megnézte, visszaadta. Én akkor láttam, mert gondoltam, hogy itt egy magyar leltárral úgyse lehet, elkezdtem németre fordítani, akkor június 15-én átszállítatták egy üresen álló kávéháznak az épületébe, Reifingbe, ez Staudach vasútállomás és a Grassau falu között volt a középen, és mi is ott kaptunk szállást, Csánkék az emeleten, és még volt egy tanító család, még én is a feleségemmel, mi a földszinten, és a nagy teremben ott voltak a ládák fölhalmozva.
Mivel történt a szállítás? Milyen eszközzel?
Egy ilyen strávkocsival, hogy úgy mondjam. Ott egy helyi fuvaros kipakolta a két vagont. Pesten úgy hívták őket, hogy strávkocsi, ugye, meg nincs oldala. Csak is egy nagy deszka. Igen. És az vitte be.
Lovaskocsi.
Lovaskocsi, persze. Hát ugye akkoriban autójuk a katonaságnak volt, ugye, az amerikaiaknak, de még őnekik is voltak ilyen szállítási problémáik, mert amit én utóbb megtudtam, hogy milyen nehezen tudták a katonai teherautókat összeszedni, hogy lejöjjenek oda Reifingbe, a Café Panorámába, és hogy onnan fölhozzák Münchenbe a ládákat.
Volt őrizet a kávéházban,
hogy katonai állandóan. Állandóan. Csánki. Attól kedve, szóval az amerikaiak mindig őrizték. És akkor 25-e volt, amikor megjelent egy Captain Howe nevű tiszt, aki volt, aki a San Francisco Múzeum igazgatója volt, hát aki az egészet fölrakadt a katonai autókra.
A Csánki akkor még ott volt, és átadta a leltárt a Howe-nak.
Nem adta át. És a Howe adott csak egy irkalapon egy egyszerű nyugtát, és amikor a Csánki alá akarta iratni a nála levő magyar leltár, de ha azt mondta, hát ezt ő nem érti, ezt nem írhatja alá, majd aláírja, hogyha lesz egy angol leltár. És hát utána a ha többet nem jelentkezett, a ládákat mindent fölhozták a itteni Central Art Collecting Pointba, amelyik a akkori Arci Strasse 10, a mostani Meiser Strasse 10 alatt van, és akkor jó ideig, ugye hát néma csönd.
Nem jött leltár ebből az a szállítmánnyal tehát akkor?
Nem.
Csak egyszerűen
nem,
a ládákat hozta fel a FAU, és leltár nem?
Leltár nem.
Ezzel a ponton Bugyai Tamás másodszorra távolodik el ideig óráig a gyűjteménytől, amely Münchenbe, az Art Collecting Pointba kerül. Két leltár létezik, az egyik Csánki Dénesnél marad, a másik Bugyai Tamásnál.
Bugyai Tamásnak annyira életcéljává vált ennek a gyűjteménynek a sorsa, hogy hiába szakadt el, vagy még inkább szakították el a gyűjteménytől az amerikai hatóságok, ő tovább dolgozik. A tulajdonában lévő leltárt elő akarja a továbbiak számára készíteni, anélkül, hogy erre bárki megkérte volna.
Miközben Csánki Dénes még néhány tétova kísérletet tesz, hogy bejusson az Art Collecting Pointba, de mindannyiszor elhajtják a környékről is, egészen odáig, hogy Csánki Dénes és családja ezen a ponton kilép a mi történetünkből.
De vajon Bugyai Tamás hogyan, és ami még fontosabb, mikor kerül újra kapcsolatba a Szépművészeti Múzeum gyűjteményével?
Az már láncsakat 46-ban volt, mi ott rekedtünk lent, szóval egy Égendák nevű faluban, ott az egyik magyar, egy erdélyi magyar ismerésünk aki mindig ilyen ügynökként utazott, összeismerkedett a vonaton az Art Collecting Pointnak egyik német tisztviselőjével. És az, amikor halván át, hogy a magyar mind elmondja neki, itt van nálunk 80 nem tudom hány láda, és voltak itt nem tudjuk, hogy mi van bennük. Akkor azt mondja az a erdélyi honfitárs, hát miért nem kérdezik meg a Bogyait? Az itt lakik, mert ez a német, ez egy különben berlini német volt, ennek is a családja oda volt kiürítve a szomszéd faluba. Szóval a Stadach faluba, ott volt a családja. És akkor így került ő én velem kapcsolatba, egyszer meghívott a családjához, és én akkor ott elmondtam neki, mi van. Ő erre jelentést tett ugye az amerikai föletteseinek, és akkor hamarosan megjelent egy amerikai főhadnagyival, milyen uniformisban, egy németül kitűnően beszélő férfiú, bemutatkozott, hogy dr. Edgar Breitenbach, a nevet én már ismertem, mert azt lehet mondani, mert a 20-as években már egy jó nevet szerzett német művészettörténész volt, aki aztán emigrált Amerikába, és visszajött, mint amerikai tiszt. És hát szóval, hogy mi van a leltárral, többek között érdeklődött az iránt, hogy tudok-e valamit a koronázási kesztyükről. Mondom, halván tudtam, sejtelmen sincsen. És akkor aztán elmondta, hogy ő náluk van a Szent Korona, és hát még egy halom mindenféle más dolog. És akkor mutattam neki, már készül a fordítás, és amikor elkészült, akkor át is adtam nekik.
Ugye közben, tehát majdnem egy éven keresztül folyamatosan a fordításon is dolgozott. Már egy teljesen véletlenszerű találkozásnak köszönhető, hogy a leltárért önt fölkereste ez
igen,
a bizonyos amerikai.
Igen, mert,
bocsánat, hát, professzor, Csánki Dénes időközben hova tűnt?
Hát,
és
hát
mikor?
Ő Brazíliába. Hogy ő most pontosan mikor ment el Grassóból, hát először Freiburgin Breisgau, szóval Freiburgba költözött, és akkor onnan kivándoroltak Brazíliába, ahol meghalt.
Sikerült annak is a nyomára bukkannunk, hogy mi történt később a Csánki családdal Latin-Amerikában. És hogy éppen Latin-Amerikába ment a Csánki család, ez nem véletlen. A legtöbb náci, főkolompos Latin-Amerika felé szökött a háború vége után.
Számunkra természetesen a latin-amerikai vonal nem csak emiatt érdekes, hanem amiatt is, hogy a szállítmányban később felvetett hiányok, hiányosságok után nyomozva természetesen erre a földrészre fogunk eljutni. Egyáltalán az a tény, hogy a Szépművészeti Múzeum kiszállított anyaga úgy, ahogy megúszta ezt a háborús időszakot és ezt a nagyon zavaros utazást, ez egyemenne köszönhető Bogyai Tamásnak.
Hol jött létre Münchenben az úgynevezett Art Collecting Point?
Erre az amerikaiak a Nemzeti Szocialista Párt úgynevezett igazgatási épületét, szóval a Verwaltungsbaut, azt vették igénybe, amelyik olyan állapotban volt, hogy elég hamar helyre használhatóvá lehetett tenni.
München a náci Nemzeti Szocialista Mozgalomnak a szülőhelye, sőt, bizonyos értelemben a fővárosának számított. Ezen belül is egy bizonyos barna ház, amelyik ott volt az Arcis Strassén.
A 10-es szám egy saroképület, de mellette volt egy emlékmű, ami a 1923-as Hitler pucs halottainak az emlékét őrizte, ezt aztán akkor ugye szétbontották, ott most ugye semmi sincs. És a másik sarkon, az északi sarkon az volt az úgynevezett Führerbau, ami voltak épp a Hitlernek volt a hivatali háza, vagy hogy székhelye.
A házat tökéletesen szétbombázták.
Gyakoriban München körülbelül valami 60%-ban le volt bombázva.
Ezt én fotóalbumokból ismerem, éppen tegnap láttam egy müncheni könyvkereskedésben fotókat. A barna házból semmi sem maradt jóformán. Egy romtenger volt már csak a helyén. És nyilvánvalóan a közelében lévő Verwaltungsbau éppen azért lett alkalmas az Art Collecting Point feladatára. A náci mozgalomnak volt az épülete, tehát minden további nélkül elhúzható volt.
És ez, ahol ma a Zentralinstitut für Kunstgeschichte van, azután a Bajor Állami Grafikai Gyűjtemény és a antik gipsz szobor másolatok gyűjteménye, és valami archeológiai intézet is. Nagyon szép, hatalmas épület. Ez ugye erre a célra nagyon alkalmas volt, mert nagyon olyan térbő, azt lehet mondani, hatalmas, födött udvarokkal, hát persze azok be voltak az üvegtetők, mind ugye elpusztultak, de azt erre tudták állítani. Úgyhogy ott ők aztán oda gyűjtötték, akkor egész Németországból, amik előkerültek ilyen különféle rejtek helyekről, Hát a műkincseket.
Egyáltalában lehetséges volt oda olyan könnyedén besétálni?
Hát olyan könnyen nem, de akinek dolga volt, aki azt lehet mondani, hogy illetékes volt, annak természetesen. Ez úgy volt, ez amerikai katonai hatóság, ugye hát lefoglalta ezt az épületet, odahozta az ő szakképzett tisztjeit, és összeszedett a német hadifoglyokból még minden szakembereket, olyan szakembereket, akiknek megvolt bizonyos nyelvtudásuk is, és politikailag nem voltak terheltek, és ilyet találtak elég szép számmal, és akkor a szakemberekhez az amerikaiak elkezdtek egy szakkönyvtárat is összeszervezni. És összeszedtek, itt talált német gyűjteményekből, mert például elég sok olyan kötet volt, amiben horogkeresztes, díszes, bőrnyomásos kötés volt rajta, ebből lehetett látni, hát honnan való, és amikor az Art Collecting Pointot megszüntették, akkor ezt az egész gyűjteményt, szóval az összeszedett könyveket, és kvázi a német szakembereket is átadták a bajor államnak ajándékba, de avval a kötelezettséggel, hogy ő ezt tartsa fönn, mint egy művészettörténeti intézetet. És a bajorok el is vállalták, és ez azóta Németországnak a legnagyobb művészettörténeti intézete, és a legnagyobb szakkönyvtára, amelyik ilyen úgynevezett prezencbiblioték, nem ad ki kölcsön semmit, ellenben ott helyben, aki ugye kap egy látogatójegyet, szakemberek, és mondjuk tegyük föl egy szakújságírók is ilyenek, azok oda kapnak minden tovább nélkül.
Az Art Collecting Pointba feltételezésem szerint csak egyes műtárgyak érkezhettek be, egyes elszigetelt alkalmakkor német katonák hátizsákjából vagy csomagjaiból sikerült főként, gondolom, Észak-Olaszországból összezabrált műkincseket előkeríteni. Én úgy tételezem föl, hogy ilyen nagyszámú gyűjtemény együtt, mint ez a magyar gyűjtemény, egyetlen egy másik hát, ilyen gyűjtemény se érkezett be. Jól gondolom?
Hát én azt hiszem, ez így van. Hát akkor az volt a gyakorlat, hogy ahol fölbukkant valami olyan tárgy, műtárgy, amire megvolt a gyanú, hogy az illegálisan, vagy hogy az, szóval, hogy nem annak a birtokában van, aki a tulajdonos, akkor azt beszippantották az Art Collecting Pointba.
Az amerikaiak korrekt módon jártak el a gyűjteményekkel, például a magyar gyűjtemény esetében?
Teljesen korrekt. Teljesen korrekt. Abszolút korrekt módon.
Szakemberek voltak itt az amerikai katonatisztek?
Ugye ez a bizonyos Smith, például aztán az a Captain Howe, aki átvette, és a Edgar Breitenbach. Mind kitűnő szakember volt.
Nagyon sok kitűnő szakember gyűjtöttek össze.
Igen, igen, és akkor ők itt szerveztek egy nemzetközi törzset, ahova minden állam kiküldte a maga képviselőjét, és természetesen, hogy először a győztes államok, de aztán a többiek is. És akkor ezeket a diplomáciában szokás akkreditáltatni kellett. Így jött ki magyar részről 46 nyarán először a dr. Domán Andrea, aki a Szépművészeti Múzeumnak a tisztviselője volt, és akit én még otthonról ismertem, és aztán az átvételre magára pedig az Oroszlán Zoltánt küldték ki. Az első szállítmánnyal senki sem mehetett vissza, úgy volt, hogy mi is a feleségemmel együtt abból hazamegyünk. De akkor azt egy olyan katonai szerelvényhez csatolták, amivel egyáltalában civil senki nem mehetett. Úgyhogy kim volt a Nyárádi, aki akkor pénzügyi államtitkár volt, ő neki volt egy szolgálati autója, ő akkor avval ment el Bécsig, és akkor ott átcsatolták egy másik vonaton, és akkor ő úgy vonult be Pestre a szállítmányon. Az Oroszlán ellenben itt ragadt, és rettenetesen le volt törváltó, nem tud karácsonyra hazamenni. A Domán Andrea az, ha jól tudom, 47 nyarán még itt volt. És akkor volt a Hán Sándor az egész missziónak a vezetője, és ezeket az összes vissza szállításokat ő bonyolította le. Ugye szóval ő tárgyaltatott az amerikaiakkal, ő írt alá mindent, mert ő jó tudott angolul.
Az amerikaiak itt nem csak összegyűjtötték a különböző műtárgyakat, hanem restaurálás is zajlott. A magyar anyagot is
magyar átnézték, ugye? A Smith nevű amerikai egy ilyen műtárgy tiszt volt akkoriban az Art Collecting Pointba szakértő vezető ember, és ő volt, aki először kézbe vette ezt az egész anyagot, adta ki az utasítást, na, hogy tessék ezeket rendbe kell szedni. Jelenleg a Firenzében a Villa Itatti nevű amerikai művészettörténeti intézetnek az igazgatója. És akkor ez ellátogatott Budapest, és akkor a Szépművészeti vagy Nemzeti Galériába egy ünnepségét rendeztek a tiszteletére. Éppen erre való érdemeire való hivatkozással. Én őt már nem ismertem, mert amikor szól, én így kapcsolatba kerültem velük, ő már nem volt itt, hanem ez a dr. Edgar Breitenbach volt az utóda. Vannak ilyen írásaim, amiket nem tudom, mindig kaptam nyugtákot, ugye, hogy mit adtam át, ugye, hát az akkor rendszerint katonailag magasabb rangú amerikai írta alá.
Mikor volt először az épületben, az Art Collecting Point épületben?
Hát az Art Collecting Pointban azt hiszem, hogy 46 tavaszán alig, hanem. Tehát mielőtt még a magyar képviselő kijött volna.
Ezek szerint 1945 tavaszán az amerikaiak a gyűjteményt lefoglalták.
Nem foglalták le. Mindig hangsúlyozták, hogy ez nem egy lefoglalás, hanem ez egy őrizetbe vétel azért, hogy a jogos tulajdonosoknak vissza lehessen juttatni. Ők ezt mindig hangsúlyozták, és például a Szent Koronával kapcsolatban is egy hivatalos nyilatkozatot tettek közzé, hát hogy ők kvázi letétként tartják a birtokukban. Letétként, amíg a sorsa el nem dönthető, mert ez egy politikailag olyan jelentős tárgy.
Visszatérve a múzeum kiszállított anyagára, az amerikaiak végül is az ön leltára alapján
kezdték el a munkát. Az én leltáramat használta a Domán Andrea is, meg az Oroszlán Zoltán is, és ha volt valami, ami nem stimmelt, akkor aztán mindig engem megkérdeztek. Mert ugye volt úgy, hogy hát volt egy-két probléma, hogy nem tudták pontosan azonosítani, hogy ez most melyik tárgy.
Tessék mondani, az utólagos leltározásban, amit a Domán Andrea az ön segítségével végzett, ebben szerepelt a múzeumi tárgyak és a szállítányban megtalálható magántulajdonban lévő műtárgyak különválasztása.
Kellett, hogy szerepeljen, mert tűnik az amerikaiaknak a leltár mintája az még részletesebb volt, és őnáluk hamarabb jelentkeztek a privát gyűjtők, a privát tulajdonosok, például a Herzog örökösök. Előbb jelentkeztek, mint ott a magyar állam.
Körülbelül hány darab kép érkezett el, hány darab festmény, hány darab grafika és hány darab egyéb műtárgy érkezett el idáig Münchenig?
Hát, több ezer, az ugye biztos. Maga a grafikai gyűjtemény is, vagy 2000 körül lehetett, de a Herzog gyűjteményből mondjuk jó pár világviszonylatban értékes darab máig nem került elő.
Például milyen kép?
Például fejtse, na várj csak. Na hát itt van például egy Courbet, egy Goya, egy Greco, egy Renoir, akkor aztán Ciberecht, az egy holland, magyarok is például Brodsky, egy állítólagos Giorgione, akkor aztán egy ismeretlen olasz, ismeretlen spanyol.
És az amerikaiak honnan tudták, hogy melyik a gyűjteménynek a magántulajdon hát a lévő része, és melyek volt, a múzeumi?
Erre volt ugye szükségük, mert én meg tudtam nekik adni, ugye, hogy melyik leltári szám fiktív, és melyik a valódi. Én ezt akkor még pirossal, kékkel, stb. Még bekarikáztam a számokat.
Szeretnék valamit tisztázni. Amikor a leltározás elkezdődött, Pannonhalmáról és esetleg máshonnét különböző időpontokba érkeztek be a képek Szent Gotthárdra. Természetesen a leltározás rögtön nem indulhatott meg. Tehát feltételezhető-e az, hogy bizonyos tárgyakat valaki vagy valakik tudatosan külön választottak, és soha nem kerültek leltárba?
Csak a Csánkinak lett volna mondjuk erre lehetősége, ugye akár útközben, ugye akár benne a múzeumban is, ugye hát ő neki mondjuk lehetősége lett volna. Tény az, hogy a múzeumi tárgyaknak, az állami tulajdonban lévő tárgyaknak megvolt a maguk, azt lehet mondani, hogy könnyen fölismerhető száma, és a megfelelő helyeken mindenütt, hogy rajta volt azon a képen az a leltári szám.
De voltak másfajta számok is, illetve voltak más műtárgyak, nem állami műtárgyak.
Na ugye, hát ezekkel ugye lehetett manipulálni, ugye már azok a többségének nem volt semmiféle leltári száma, és voltak például órák, voltak iparművészeti tárgyak, cserepek, szőnyegek, mindenféle. Nem is tudom, hát, hogy erről ki tudna beszélni, mert én ezt nem láttam, és ebben nekem nem volt részem.
Körülbelül 20 évvel ezelőtt Egy levél érkezett a Szépművészeti Múzeumban. San Paulóból a feladó Csánki Miklós. Csánki Miklós ebben a levélben utal arra, hogy amennyiben büntetlenül hazatérhetne Magyarországra, bizonyos műtárgyakat magával hozna.
A levél alapján megpróbáltuk felkutatni Csánki Miklóst. Megtaláltuk. A műsor következő részében többek között a vele készült telefonbeszélgetést hallják.
A műkincsrabló. Rózsa Péter és Rózsa T. Endre dokumentumműsorának harmadik része hangzott el. Technikai munkatárs Kosárszky Péter és Pápai Mónika. Dramaturg Borenis Péter. Rendezte Sólyom András.
A dokumentumműsor 1988-ban készült, utoljára pedig 1990 őszén hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorajánló. Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja. Július 22-én a közmédia csatornáin.
67,5% az nem a jó válasz.
Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
Mi a határidő?
20 év.
20 év. Ez lesz a mi jó válaszom. Bravo.
Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak.
Hét óra.